3. Az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak, ma Szabó Dezsőről fogunk beszélni. Kicsit poentírozva van a dolog, amit most idézni fogok róla Bán Zoltán Andrástól, de a újságírók szeretik az ilyet, mert tömören és nagyon érzékletesen összefoglal egy személyiséget, aztán majd lehet boncolgatni, hogy ebből mi igaz és mi nem. Szóval ő azt mondta Szabó Dezsőről, hogy a sértődöttség herkulese, a külön vélemény toldia, antiszemita, aki utálta az antiszemitákat, fajvédő, aki támadta Németh Lászlót és általában a mély magyarokat, náci ellenes, német ellenes, nyilas ellenes, kommunista gyűlölő, minden és mindennek az ellentéte. Hát, vagy ellenkezője, igen, hogy pontosan idézzem. Hát, ezzel mondom, hogy ez egy ilyen poentírozott bevezető, aztán majd lehet ezt a meglehetősen, hát enyhén szóval ellenmondásos személyiséget boncolgatni, aki azonban nagyon sok tekintetben leírja a saját korát, ami részben a század elő, hát akkor még nagyon fiatal volt persze, és hát főleg a két háború közötti időszak. Fiatalon halt meg 1945-ben egyébként, és a hírek szerint egy szekrény maradékaiból temették el a Rákóczi téren, ahol lakott, és utána 4 év múltán megszumálták és vitték át a temetőben.
Azt mondja Babics Petőfivel kapcsolatban, a Petőfi évfordulóval kapcsolatban, ugye 1925-ben, hogy a festett vérzés. József Attila meg ugye azt írja, hogy képzelt szeszekkel bódítják magukat, mímeljen mámort mindenik, mondja azokról, akikhez képest ő ellenzékben van. Hát ez a Szabó Dezsőre rendkívül módon érvényes. És tulajdonképpen én két művét választottam ki, hogy valamit mondok róla. Az egyik természetesen az Elsodort falu. Na most az Elsodort faluról azt hiszem, hogy elég pontosakat írt annak idején, még a megjelenés után, Fülep Lajos.
Igen.
Azt mondanám erről a regényről, írja Fülep Lajos, hogy tanítani való példája annak, miként nem lehet, és ha nem lehet, nem kell regényt írni. Ez egy összefoglaló vélemény. Na most, hát ez azért a 20-as évek eleje, ugye 19-ben jelent meg.
Egy kis kiadó adta ki, mert nagyok nem vállalták, Kner nem vállalta, mert mondta, hogy antiszemita.
Hát igen, antiszemita, német ellenes, minden ellenes, szláv ellenes, persze, minden ellenes. Hát ahhoz képest egyébként, őszintén szóval nem ez a legnagyobb baja, mert ahhoz képest, hogy aztán 10-20 év múlva milyen antiszemita förmedvények jelennek meg a magyar sajtóba tömegével, ahhoz képest ez hát kisded mosolykás. Tehát nem ez a fő probléma vele, és a Fülep Lajosnak se ez a fő problémája, hanem azt mondja Szabó Dezsőnek, aki az igazságot fanatikusan szereti, regénye rendkívül tehetséges ember, rendkívüli eltévejedése. Na most neki az a baja a regénnyel, hogy nem regény. Na most ezt ma már egy kicsikét óvatosabban kezelnénk, mert mi az, hogy regény? Fogalmunk nincs róla. És 1919-ben lehet, hogy még tudott valamit a regényről Fülep Lajos. Hát azóta semmit nem tudunk róla, mert azóta oda-vissza, alulról, fölülről szét barmolták, amit akkor még regénynek gondoltak. Tehát nem ez a fő probléma. Az a fő probléma, hogy rettenetes áll érzemények dúlnak az egész regényben. Két alapvető hőse van, az egyik egy ilyen népi figura, Jánosnak, Bőte Jánosnak hívják, aki a paraszti előnyökkel rendelkezik. Hát egy kicsit, hogy mondjam, olyasmi, mint a Túri Dani, ugye a Móricz Zsigmondnál, csak még inkább. Azt mondja erről az egyik szereplőről, a Bőték már Attila korában nőttek a Székelyföldből, de miszticizmus, metafizika, stúltengő lélek sohasem kezdte ki ezt az acélfajt. Protestánsok voltak a protestantizmus előtt, és Calvin csak tudatossá tette előttük azt, ami nekik oly természetes volt, mint a lélegzetük. Józan erős faj volt. Letörhetetlen a küzdelemben, nyitott szemű a tanácsban. A munka életük természetes kibomlása volt. Valaha egész Csíkudvarhely és Háromszék megye tele volt a családdal, most már csak az öreg Bőte Mihály egyetlen fia János jelentette a jövőt. A família ősidőktől megyei embereket, papokat és katonákat termelt, na, akkor már nem csak parasztok, érdekes mondom. S a Bőte pár az utolsó csillag hatalmas felragyogását remélte. Hát rémes, hát ez a dicsteli fogalmadás. Hát, aztán a magyar irodalmat a mai napig elborítja, persze. A gyermek földerős, gazdag étvágyú test és mohó étű lélek. Eszével tótágasra állította tanárait, kikben a felriasztott Jós legalább a miniszterséget kukorikult a fiúnak. A gyerek éppen olyan könnyen hajította magába a tudományt, mint amilyen könnyen mázolta a földhöz iskolatársait. Stb. Stb. Borzasztó. Visszatér a tanulmánya után a faluba, és azt mondja, éppen most jött édesapám meg a jobbik eszem, szeretem a földet, és szeretem a falut, ennyi az egész. Ez olyan egyszerű, hogy minden paraszt belülről megérti. És talán a sok tanulásom sem volt hiában. Talán jobb fogok tudni lenni tőle, és messzebb látok ezekben a szegény emberekben. A magyar falunak pedig nagyon sok jóságra van szükség. Borzalmas.
Azért erre írja Fülep Lajos, hogy didaktikus vezércikkek, tirádák.
Hát annál rosszabb azért. Azán rosszabb. Na most a másik hős, mindjárt befejezem az idézést. Farkas Miklós a másik hős, aki következő. A nagy fekete szemekben és a szép széles szájon az elítéltek tragikus mosolygása. De a kikészített vonások, az örökös pózba sajgó arc mögött egy megvert, sírni akaró, kétségbeesésig dédelgetése váló gyermek. Már elég volt a szajha Pestből. Minden Lipót városi rüfkének éppen felém kell sárlania, mondja. Aztán az a hülye kultúra az egész redakcióval. A Bihari nekem ajánlotta új kötetét, és a dedikációban mellém dörzsöli magát. Mi vagyok én, hogy minden bordély cégérül vesz? Már a könyökömön jön ki az egész kávéházuk. A Margit az egyetlen tűrhető ember közöttük, de az meg rémséges kékharisnya. A Margit név után nyomatékosan mondta az ember szót, ez újpesti divat volt az intellektuálok között, hogy az asszonyokra is az ember szót használták. Az ilyen poszt mindig rögtön felvette magára, amíg megunva véres gunnyal ki nem csúfolta. És még azt mondja a Farkas Miklós, este Sümbergékhez kell mennem. Az undok Sarkaditól kell kapnom 500 koronát. A kultúra előlege valami fontos dologra ment. Farkas Miklósnak kell Sarkadi Schönberger úrtól 500 koronát kölcsönkérnie. Stb. Stb. Na, hát szóval látjuk, hogy ez Adi akar lenni külsőségekben, és közben semmi köze hozzá.
Hatos Pál?
Azt gondolom, hogy Gyurinak teljesen igazán ez egy borzalmas regény. Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a két világháború között 400 ezer példányban kelt el. 400 ezer példányban, ez az olvashatatlan regény, ami hát Fülep Lajosnak, aki már 1919. júniusában megírta a kötetről ezt a pusztító kritikát, de csak ősszel jelenhetett meg, hiszen maga a regény, és ez is egy a rengeteg paradoxon közül, ami Szabó Dezső életét, életművét körülveszi, ez csak az egyik. Az ellenforradalom egy kulcsregénye, az elsodott falu, az a tanácsköztársaság ideje alatt jelent meg, szép magyaros kötésben a Táltos kiadónál. Való igaz, hogy a KNER visszautasította, de Szabó Dezső első regényét, a Nincs menekvést egyébként a KNER adta ki. Nagyon érdekes, meghaladhatatlan a Szabó Dezső jelenség. Egyrészt tényleg az egyik legműveltebb magyar ember volt. A 1879-ben született, és az ötös kollégiumban járt, ahol a távoli atyafia Tisza István, ugye a miniszterelnök Tisza István segítségével jutott be, erdélyi volt, de aztán ismeretesen neki ment Tisza Istvánnak olyan mondatokban, amiket ma is idézhetnénk, hogy tessék azért azt figyelembe venni, hogy a himnusz üres hassal csak egy ideig szabad énekelni, vagy lehet énekelni. Ebből egy olyan polémia fakadt, amely Szabó Dezsőt egy évtizedre a baloldalra lökte, a szocializmus hívévé tette, és a szocialisták is, de legalábbis a polgári radikálisok hittek benne. A Gyuri által idézett Schönberger az ugye például 60-i Lajos volt, és 60-i Lajos palotájában írta a részben az elsodort falut, írta ezeket a perfid sorokat, ugye miközben megírta a forradalmas Adit is, ahol a kommunistáknak ajánlotta. Szabó Dezső hatott Németh Lászlóra, a kisebbségeben Németh Lászlójára, és hatott a kommunista kultúrpolitikusra, Révai Józsefre. Hatott Móriczra, akikkel kvázi, meg Adival együtt válvetve küzdöttek, hogy a magyarság lelke, a protestantizmus hagyja maga mögött azt a fajta múltat, ami őt a dualisztikus államhoz kötötte, és legyen szocialista. És hát ami miatt igazából népszerű, ma is a Jobbik, Mi Hazánk, stb. Környékén, az a pusztító erejű antiszemitizmusa. Nagyon érdekes a halálában is a sorsa, és még inkább kiemeli azt a tényt, hogy Szabó Dezső magyarság szimbólum. A magyar irodalom történetben Szerb Antal azt írja. Történelmi tény, hogy a 20-as évek kezdetén Szabó Dezső volt a szellemi Magyarország legfontosabb embere. Ismételjük meg, Szerb Antal azt írja, a 20-as évek kezdetén Szabó Dezső volt a szellemi Magyarország legfontosabb embere. Egy egész nemzedék az ő könyvein keresztül alakította ki életformáját, az ő szemével nézte a szellem jelenségeit, az előző korok vívmányaiból, a nyugat mozgalomból, ami maradandó, még Ady Endre is csak rajta keresztül jutott el a magyar ifjúság nagy részéhez. És ugye Szerb Antalról tudjuk, hogy magyar katonák verték agyon, éheztették halálra, és azt is tudjuk, Gyuri már említette, hogy ugye Szabó Dezső is 45 telén, tehát körülbelül néhány hét különbséggel haltak meg, Szabó Dezső is Szerb Antal. 49-ig igen, a Rákóczi téren volt a sírja, miközben ő arra vágyott, már Szabó Dezső is a végakaratában azt is írta, hogy hát az ő sírjának a Gellért-hegyen a Citadellán kéne lennie. Végül is ugye a kerepesi temetőbe kerültek, egy helyre, egymástól csak néhány sírhely választja el Szerb Antal és Szabó Dezső sírját. Azt írt a végrendeletében Szabó Dezső, és akkor láthatjuk azt a fajta önteltséget, önelégültséget, azt a fajta nagyotmondást, ami mindig jellemezte. Kérem Budapest fővárosát, azt a várost, melyet annyira szerettem, hogyha majd érdemesnek találja kérésemnek teljesítését, temessenek a Gellért-hegy délkeleti, vagy így talán inkább déli legnagyobb szikla csúcsára, talán egy nagy magyar akarat nem lesz illetlen a városnézőhegy ormán. És tényleg 1945-46 folyamán voltak olyan tanítványok, akik mint kisgazda és parasztpárti politikusok azt gondolták, hogy az új népi demokratikus Magyarország fővárosának csúcsán Szabó Dezső emlékműve fog őrt állni. És nézzük, mit írt ez a Szabó Dezső az 1920-as évek elején Budapestről. Mert kísértetésen visszatérő az a szóhasználat, amit őt ír. És egyetlen liberálison. Nézd most körül Budapesten, ha ugyanerre a ténykedése vannak szervei egy liberálisnak. Nézd, pompás villák borítják a Svábhegyet, a Rózsadombot, a Hűvösvölgyet. Kiké ezek a villák? Zsidóké. Nézd, ragyogó paloták nyomják a Dunapart, a Lipótváros, a Terézváros, a Körutak földjét. Kiké ezek a paloták? Zsidóké. Nézd, óriás bankokba, hatalmas részvénytársaságokba, a fertelmes bőrzébe folyik össze a magyarság minden termése, a paraszt vetése, a munkás napi verejtéke, a magyar agyvelő gondolata. Kiké ezek a bankok, kiké ezek a részvénytársaságok, kiké a bőrze? Zsidóké. Nézd, gazdag üzletekben, zsúfolt csarnokokban és tarka ószeren nyűjt tárházakban és dugott lebújokban halmozzák hatalommá győzhetetlen jövővé mindazt, amit az ember ezer szükségéből lehet kisajtolni. Kiké az üzletek, a csarnokok? Zsidóké. Nézd, jól fütött, stb. És így megy. És akkor aztán megfordul, amikor már mindent, ami jó, minden, ami élvezett, az a zsidóké. És kik védték a világháborúban 5 éven át testük épségével, családjuk könnyeivel, a nyerésnek ezt a vad hemzsegését, a harácsolásnak ezt a gigászi mitológiáját? Magyarok. És drága liberális, nézd megint szét, ha kétoldali szétnézésre képesek a szemeid, hol vannak a magyarok? Nézd a dús, zabáló, harácsoló, a bűség vad kánkányát járó szíriai, ugye? Ez a szó is ma is ismert. Szíriai Budapest mellett a magyar Budapestet, a mártér Budapestet. Nézd a teát ebédelő magyar tanárt, a hókaparó magyar tanítót, a cipőt foltozó magyar bírót, szívem liberális, nézd a vagonok sápat lakóit, néma éhezőit. Ők Erdély, ők a felvidék, szerencsétlenek, hát szenvedjenek, hát pusztuljanak éhen. Ha Galícia tetves rablói volnának, nem lehetne ilyen sorsuk, mert ordítana az Antant, ugye a győztes nagyhatalma, és te gyöngyöm liberális visítanál, és Baltazár Dezső, ugye református püspök, aki egyébként liberális volt, szívéből folyna a könyv, mint pezsgő a lipótvárosi tivornyákon. Hát ez a vezércikk azt hiszem, hogy mindennél többet mond arról, hogy egy tehetséges magyar író talán még ebbe a publicisztikában is túl harsó színekkel, de kétségtelenül hatásos retorikai formulákba tette mindazt, ami aztán elvezetett ahhoz, hogy a II. Világháborúban a magyar áldozatok fele zsidó volt, akiket zsidóknak minősítettek, és így magyar segítséggel pusztítottak el a magyarok szövetségesei a németek. Tehát hihetetlenül érdekes ez a dolog, és aztán jön 1945, és Révai József, Erdei Ferenc, a kitűnő szociológus, társadalomtudós, titkos kommunista és nyilvános parasztpárti politikus, azt mondja, hogy a kommunistáknak, akik rettenetes kisebbségben vannak, ahhoz, hogy itt érvényesüljenek, ahhoz, hogy itt valamifajta társadalmi bázist építsenek magukhoz, nem Szekhügyulával, nem a konzervatívokkal, nem a katolikusokkal, nem a vallásosokkal kell szövetséget, a magyarság jobbik része, bár sokat tévedt, Szabó Dezső oldalában. Ezt írta Erdei Ferenc. És folytathatjuk a sort, mert olyan váratlan védője is volt 1945 után Szabó Dezsőnek, akiről nem gondolnák. Méghozzá a filozófus Lukács György, aki a Molnár Ferencről írt bírálatát használta arra, hogy azt mondja, hogy miközben kis stílű, naturális Molnár Ferenc, és ő és Miklós Andor és az Est felelnek azért, hogy az antiszemitizmus így elharapózott, addig Szabó Dezsőnek sok mindenben igaza volt, bár kétségtelenül nagyon sok mindenben nem. Mindezt csak azért szerettem volna ilyen hosszasan elmondani, hogy egész egyszerűen nem lehet kikeveredni a Szabó Dezső jelenségből, És nem lehet elintézni azzal, hogy valójában tényleg csak rossz regényeket írt, valójában rossz ember volt, de olyan kultusza volt, elég csak Széja Gézának mondjuk a visszaemlékezéseit, vagy akár a vicces, mint Bohunicki Szefiét elolvasni, hogy rejtély. Egy olyan rejtély, ami velünk van ma is, bár azt kell mondani, hogy ma nem Szabó Dezsőnek van politikai kultusza, hanem inkább Tormai Cecilnek, aki egyébként sokkal jobb író is volt, mint Szabó Dezső.
Nagyon túlfűtött mondatai voltak, ugyanakkor nagyon érzékletesek, amik így, hát hogy egy ismert embert idézek, szügyön találják esetleg az olvasót. Tehát például az, hogy a magyar a világtörténelem legnagyobb balekja, milyen jól hangzik. De egyébként, amit felsoroltál, amellett ott van egy olyan idézet is, amikor az Adi utánzat, ugye az elsorolt faluban beszél, és akkor az Adi korrobori cikkére utalva, az kicsit parafrazálva mond olyanokat, vagy ír olyanokat Szabó Dezső a zsidókról, hogy hát sötét képet rajzoltam a fajotokról, de mi nagyon egymásra vagyunk utalva, és hát állítólag, mondják sokan, ezért akadtak zsidó támogatói is, mert azt mondták, hogy tulajdonképpen a Szabó Dezsőben ilyen két lélek lakik. Gyuri?
Az a baj, hogy nem csak vezércikben vannak ezek a förtelmes tiráták, hanem a regényben is, az elsodort faluba is. Azt mondja ez a Farkas Miklós, aki ugye Adi akar lenni. Nézd meg, kik vezetnek a politikában, irodalomban, kereskedelmen, bűvészetben, kik a hivatalfőnökök, kiké az uralkodás és az élvezet. Német, szláv és zsidó magyaroké, mert ezek a versenyképes, erős, közepes emberek. Egy könyvet olvas, 10 könyvet ír belőle, 100 könyvet beszél. A magyar a mélyére sülyeztett kincsekkel duzzogva kullog félre, mint egy orron ütött kutya. Erős akarat, középtehetség, ez a demokrata típus, kérges szívvel és kérges, stb. Rettenetes hülyeség egyébként, abszolút nem igaz egy szava sem. Egyetlen szava nem igaz. De én csak azt akarom mondani, hogy ez a nagy magyar író, ez szó szerint azt írja, amit a prefasiszta francia és prefasiszta, sőt fasiszta olasz írók írnak. Sőt, azt írja szó szerint, amit Miló Urbán ír ugyanebben a korban a Zsivi Bics című szlovák regvényében, aminek nincs magyar fordítása, nem baj, hogy nincs neki. Tehát ez egy nemzetközi irány. Ebben semmi különösen magyar nincsen, ez a szélső jobb oldalnak és a fasizmusnak a nyelve. Hát egyszerű, ebben semmi különösen magyar nincsen. A magyarok, akik nem tudnak más nyelveket, meg nem olvasták ezeket a művet. Szabó Dezső olvasta, mert ő Párizsban tanulta az irodalmat, és ő nyelvész volt, rengeteg nyelven kitűnően tudott, finnugor nyelvész volt egyébként mellesleg. Tehát ez itten nem azt jelenti, hogy jelentős író ebben a művében, mert mindjárt kitérek, hogy miért az mégis, hanem azt jelenti, hogy ez a rettenetes közhely, ez a pusztító közhely, ez fertőzőképesnek bizonyult, abban a félművelt és az államtól függő magyarságban, a gentrik között, amelyik aztán hát elvezetett eddig a rettenetes mészárlásig, ami történt 1944-45-ben. És hát nem egészen a fele volt a magyar áldozatoknak zsidó, hanem sokkal több. Hát 600 ezer zsidó áldozata volt, ami azért elég jelentős, mármint halálos. Úgyhogy ebben az ügyben nem lehet fölmenteni a Szabó Dezsőt. És Szerb Antalt se lehet fölmenteni, mert hülyeséget ír. Hát nem minden Szerb Antal megállapítás igaz. Erről a Szerb Antal műsorból finoman beszéltem annak idején, hogy egy csomó mindenben hülyeséget írt, és a művei sem mind jók, vannak jó művei. Na most ehhez csak azt akarom hozzátenni, hogy van egy remek műve Szabó Dezsőnek, amelyeket nem olvasnak, amelyeknek nem volt ilyen ideológiai hatása, mert nem volt felhasználható ideológiai, politikai, gyilkolási céllal. És az az irodalom, amit ilyen célból nem lehet felhasználni. És ez abszolút remek, mi most újra olvastam, mert már először
feltámadás?
Is. Ez a feltámadás makucskán. Ami a 30-es évek elején jelent meg, és hát zseniális. És nincs olyan szava, amellyel ne lehetne egyetérteni, és rendkívül mulatságos. Tehát az a Szabó Dezső, akinek egy szemhumora nincsen ezekben a profétikus, rettenetes szövegeiben, kiderül róla, hogy egy melegszívű ember, és csodálatos mixáti humora van. Ez egy fantasztikus kettősség, amit aztán lehetne elemezni, csak soha nem csinálják meg.
Gyorsan várjál a történetre, azért mondjuk el. Sokan ilyen politikai pamfletnek is érzékelik még. Tehát van egy falu, ahol föltámadnak a halottak, és követelik maguknak a korábbi pozíciókat, hatalmakat, tehát ebből ez húsvétkor történik. Ebből aztán rengeteg konfliktus van, és hát egy gróf szólal föl így, hát ez a humor meg az irónia többek között benne. A parlamentben, amikor azt mondja, hogy az 1000 éves magyar alkotmány ismer élőket, ismer haldoklókat, de nem ismer feltámadottat. A feltámadás Magyarországon sohasem jelenthetett jogi állapotot. Ez egy jó mondat. Sokan azt mondják egyébként, hogy az új Zrínyászra igen, onnan eredeztethető, de hát ez mindegy, hogyha saját jogon is jó.
Jobb, mint az új Zrínyász. Jó mű az új Zrínyász, hát nekem ezt eléggé tanulmányoznom kellett, mert írtam egy legújabb Zrínyászt is a Vígszínháznak, csak aztán betiltottam, hogy játsszák. Tehát ismerem, az új Zrínyászban ugye Zrínyi és csapata támad föl, és akkor bekerülnek a mixát korabeli politikai életbe, és mixát kortársai vannak megszólaltatva, akik ehhez viszonyulnak valami módon, de nem eléggé tágas és nem eléggé pregnáns a regény. Na most a feltámadás makucskán az népi jellegű is amellett, hogy politikai paródia, és akkori Szabó Dezső kortárs politikusok szólalnak meg benne, ha lesz idő, akkor idézek belőle.
Ali?
Valóban nagyon vicces olvasmány a feltámadás makucskán, és egy kegyetlen szatíra, egyébként egy politikai szatíra, és Szabó Dezsőnek volt egy korszaka, amikor megpróbálta a hivatalos politika felhasználni, és ő is megpróbálta, de annyira hatalmas volt az én és öntudata, hogy elrontotta, mindenkibe belekötött, és mindenkit elküldött szó szerint a jó édesanyjába. Ugyanúgy elküldte a különítményes tiszteket, mint a konjunkturális antiszemitákat, és korán sem csak a zsidókat gyűlölte a svábokat, hát érdekes módon ugye például elsvábosította Szekszi Gyulát, aki kollégiumi társa volt, és annak tulajdonította a Habsburg kultuszát, hogy sváb származású. Igazából Petőfit alább helyezte Berzsenyinek, mert idegenvérű, az a szláv volt. A kisebbségben Németh László eszének, ahol ugye gyakorlatilag vannak a mély magyarok, meg a híg magyarok, és ugye Petőfi a híg magyarok között van, Berzsenyi meg a mély magyarok között van, bár zseniális a híg magyar is, de ennek ott van a szabódezsői forrásvidéke. És nem az a lényeg, hogy most Szerbantal állításának igaza van, vagy sem, hanem az, hogy hatalmasan jelen volt, és bizonyos értelemben jelen van máig Szabó Dezső. Tehát amikor 1957-58-ban a népi írókkal próbálnak megegyezni, leszámolni a kádári berendezkedő emberek, akkor is azt látják, hogy még mindig a Szabó Dezsői szellemmel kell megküzdeni. Ezért van az, hogy a Szabó Dezsőről egyébként filológiailag kitűnő monográfiákat író Nagy Péter egyben besúgó, aki a népi írók körébe beszivárog, és onnan jelent a szolgálatoknak. Tehát, hogy egészen behálózza a Szabó Dezsői örökség a magyar szellemi életet. Manapság ez már annyira nem érdekes, hiszen nagyon kevesen olvasnak Szabó Dezsőt, időről időre kiadják a az első dolgot, de mivel tényleg nehezen olvasható, ezért inkább a Bújdosó könyv lett, meg hát Vas Albert vette át Szabó Dezső szerepét. Szabó Dezső összeférhetetlen is volt, és hát volt benne egy nagy műveltségi gőg. Tehát azokat, akik nem tudtak, akik úgy léptek föl szellemi köntösben, hogy nem volt műveltségük, és nem volt áttekintő képességük, azok bármi hatalmasak voltak, azokba belemart. Lett légyen szó bárkiről, bármilyen hivatalos vagy egyházi hatalmasságról. Ezért van az, hogy ilyen magányosan, kvázi egy ilyen szekta guruként, profétaként halt meg 45-ben. Tehát az elviselhetetlen természete mellett ott volt az is, hogy ő gyűlölte a nácikat, és érvényes kritikát adott, ami Bibó Istvánra is hatott, mondjuk a dualizmus társadalmáról. Tehát arról az egyenlőtlenségről, ami benne volt. És a parasztképe ugyan nagyon gyücses, de mégiscsak tőle eredeztetik az irányzat, amely tényleg fél évszázadig az emancipációnak, tehát az emancipációs gondolatnak Magyarországon a legnagyobb hajtóereje volt. A népi mozgalomról beszéltünk, a népi írókról beszéltünk, azt mindenképpen el kell ismerni, hogy ebbe nagyon sokan, például a Kései Jászi Oszkár is belelátta azt a fajta nemzeti programot, amely egyben szociális tartalommal bír. Tehát akármennyire is rossz ez a Böjte János, mint az egészséges, győző Magyarország, győző magyarja, vagy vicces, vagy hát egész egyszerűen komikus, mégis egyfajta perspektívát jelentett nagyon sokáig. Én megmondom őszintén, én ezt sokáig képtelen voltam felfogni. Tehát ha az ember elolvassa Fülep Lajosnak ezt a kritikáját, amit Gyuri az elején felolvasott, hát tényleg ezt találja a regénybe, tehát ott nincs se csalás, se ámítás. De miközben maga műveit félreismerte, addig a kritikai vénája nagyon is jól működött mindenki mással szemben. Tehát akár az is nagyon érdekes, ahogy Babits halálfilait elemzi, vagy kritizálja, és abban a megbúvó nosztalgiát pellengérezi ki Szabó Dezső. Tehát hihetetlenül érdekes, ami mindebben benne van, és hát meg is mutatja azt a fajta közéleti reménytelenséget, hogy visszatérjek a kérdésedhez, és visszatérjek ahhoz a műhöz, amit én is csak ajánlani tudok, hogy olvasson el mindenki, mert nem is olyan hosszú, a Feltámadás Makucskán, mert az egy izzó szatíra, amely a 30-as évek
görénykurzusáról, igen, mert úgy hívta a Hortikorszakot, igen, hogy görénykurzus.
Igen. Görénykurzus, így van.
Bocsánat, föltehető ez a kérdés ezek után, hogy tulajdonképpen miben hitt ő? Mert ugye azután, hogy 1915-ben megírta az individualizmus csődjét, amivel a kapitalizmussal számolt le, és akkor egy ilyen szocialisztikus indulat vitt el a nyugat felé, meg a 20. század köre felé, ahogy Gyuri említette is. Aztán jön ez a paraszt imádata, amikor a nemzet megmentését ugye a népben látja. Ez azért visszaköszön majd az Újségváltás filmjeinél a 40-es évek elején Páger Antal szerepében, ugye, ha már a hatásáról beszélünk, az egészséges, friss, vidéki ember, aki megváltja ezt az egész bűnös Budapestet és rendszert. És hát az ott van például a korszakban szintén nem idegen, másoktól sem idegen Mussolini imádata. Szóval elég zavaros a dolog.
Egyáltalán nem zavaros, politikailag és ideológiailag hihetetlen károkat tud egy-egy ilyen felfúvalkodott hólyag okozni, mint a Szabó Dezső, és hát mennek utána a hülyék, meg az elfogult, meg hát gyilkolásra termett emberek. De hadd védjen meg az írót, mert ezek nem szépirodalmi művek igazából, ezek propaganda művek. De a feltámadás Makucskán az nem a görénykurzusról szól, hanem ez egy tüneményes története egy nagy írónak. Na most az, hogy ezt nem lehet összeegyeztetni, igen, ezt nem lehet összeegyeztetni. De éppen ez az érdekes benne, hogy amikor megjön a humora, akkor emberségessé válik. Ez benne van minden egyes mondatában, ez az érdekes. Tehát az uszítás átadja a helyét az emberségnek. Hát csuda, hogy ez testileg ugyanaz az ember. Ahogy kezdődik, remek. Igen régi mérések igazolják, hogy Makucska a világ közepe. A templom pedig a falu közepén van egy dombon, honnan vagy 50 más falut lehet látni, s a növekvő kenyér szép zöldes térségeit. Nagyszerű hangütés, gyönyörű. Aztán, amikor föltámadnak, jaj, feltámadtak, jaj, tiszteletes úr, feltámadtak, lihegi egy fiú, kik támadtak fel, te anyámasszony katonája, gazdolt közbe a bíró. Mind-mind a halottak, dadogta a gyermek, és karjaival a messzi temető felé hadonászott. A széles úton a temető felül jött a halott falu. Példás rendben 8-as sorokba jöttek, nyugodt erős léptekkel verve a föld valóságát. Domburúak voltak, húsból vérből valók, rettentően valóságosak. Eljött a volt tiszteletes, a volt jegyző, a volt bíró, a volt kántor. Utánok mind a többi holtak, férfiak, asszonyok, legények, stb. Azt mondja a bíró, állj, a törvény nevében kérdem, kik vagytok, hogy meritek megzavarni a mi szép húsvéti ünneplésünket. A temetői mellett megállt, a volt bíró visszakiáltott utódjának, ne, mintha nem ismernél bennünket. Nagy tekintélyes egy bölcs lettél, nem hiába, hogy a helyemre álltál. A volt pap, kátai tiszteletes, kedélyesen oda köszönt kollégájának. Szerbusz, öcsém, hát csak feltámadtunk. Káplánkodhatsz tovább mellettem, most sem leszek rosszabb hozzád, mint régen volt, stb. Ez nagyon emberséges, és ezek a halottak, ezek csak állnak, és örülnek az életnek, és mosolyognak, és semmit nem tesznek, mire összegyűlik a katonaság, hogy sortüzet kell rájuk leadni, és a parlamentben elkezdenek felszólalni, ugyebár a mindenféle emberek. Nagyszerű felszólalások vannak. A legjobbak, mindenki élő, Rassai Károlytól kezdve Jánosi Gáborról, mindenki élő, Bethlen gróf a parlamentben felállt, hallgatott, mosolygott, a jobb szemével bekacsintott a bal szemébe, a bal szemével visszakacsintott a jobb szemébe, aztán besúnyított mindkét szemével a kabátja jobb zsebébe. Majd ugyanezt tette a bal zsebe öble felé. Halkan odasúgta a körülállóknak. Roppant titkaim, óriási koncepcióim vannak Magyarország felemelésére. Az egész ház őrjönge ugrott fel, és 17 perc 3 másodpercig tapsolt a rejtelmes szó nélküli szónoknak. Madai Gyula képviselő olyan hangon, mely nyílt reklám volt a Tokaji Bor számára, fellobogó ihlettel énekelni kezdte. Árpád apánk, ne fésd ősi nemzeted! És így tovább. És a végén kitalálják, azt mondja, várjunk, uraim, bedumáljuk az egész falunak, hogy ezeket a kommunisták támasztották fel, hogy elvegyenek mindent mindenkitől. Aztán eldugunk vagy 2-3 gyermeket a szomszéd faluban, és elhírezteljük, hogy a visszatértek falták fel elevenen őket, és így fognak tenni az egész falu népével, mert a feltámadott ember nyers emberhússal él. 120 megöntözött költőtorok üvöltötte Pisinger csodálatos riadóját a felgerjedt falu nép lelkébe. Testvér, élesíts fogadat, harapjad át a torkukat, nem magyar az, ki feltámad, elárulja szent hazánkat, tépjed ki a füleiket, kapard ki a szemeiket, s míg a föld vérüket issza, tapos őket földbe vissza. Vágjad agyon, ha feltámad, az apádat, az anyádat. Írmag ne maradjon itten, ezt mondja a magyar Isten, véres legyen minden agyar, agyarban magyar a magyar. Az ivók közt Sztálinnak, a szovjet elnökének aláírásával egy elfogott táviratot adta kézről kézre. Az egész falu legyilkolandó, stop. Mindent kommunizáljatok, stop. Sztálin, stop. Azért ez nagyszerű. Hát ez remek. Hát ez remek. És aztán a halottak visszamennek, nem akarják megzavarni az élők életét. Nagyszerű, nagyszerű, remek mű. Na most nem véletlenül erről nincs szó. Tehát csak az irodalomról nincs szó, amikor mégis egy íróról beszélünk, hanem minden egyébről, az uszításról, a gerjedt valótlan érzelmekről, indulatokról, mindenről van szó, minthogyha ez lenne a valóság, pedig a valóság az a mű, a jó mű vagy a rossz mű.
Hát hiszen te magad mondtad el néhány perccel ezelőtt, hogy az volt a valóság, aminek a hatására ezek ezek az emberek, ezek a félművelt ostoba, a saját osztályból kizuhant gentrik elkezdték az őrjöngést az antiszemitizmusban, és a vándorlást, a végpusztulás felé. Hát miért mondod, hogy nem az a valóság, vagy az nem valóság? Hát dehogy nem.
De nem, nem. Annak szörnyű következményei vannak. De hát már becsüljük meg az írót azzal, hogyha jó művet ír.
Ezt tesszük, ezt.
Akkor azt tanítjuk, akkor azt terjesztjük, és ez nem történik meg.
Hát nem tudom, csináltak belőle színdarabot a Makucsából, csináltak belőle tévéjátékot, nem tudom, milyen színvonalút, fogalma sincs, csak olvastam. Jó. Hatospának van-e ez egy megjegyzése, vagy megismételhetem azt a kérdést, hogy mit gondol például a Mussolini kultuszról, mint egy ilyen, hát az utolsóról, amiben igazán...
Hát ez már nagyon sokszor visszatér, szerintem a Mussolini könnyen elintézhetjük, tehát Mussoliniért lelkesedett mindenki, tehát például Fenyő Miksa is, aki még szobrot is akart neki emelni. Ugye Szabó Lőrinc írt hozzá verset. A Mussolini szintén a 20-as években, tehát fasiszta volt, erőszakkultusza volt, de mégiscsak egyfajta, hogy is mondjam, felemelkedést vizionált sokak számára, hogy aztán mivé lett, és mi volt benne, hát azt
tudjuk.
Hát azt megmérte az a híres milánói fotó, ahol ugye a holtesteiket ugye a főtéren a szeretőjével ugye lábánál fogva akasztották föl. Én inkább most szerintem egy nagyon érdekes helyzetben vagyunk, mert szerintem Gyuri, amikor azt mondta, hogy nem véletlen, mert hogy az, ami, tehát hogy az író Szabó Dezső, igen, van az író Szabó Dezső, és ez az író, ha akart, vagy ha tudott, akkor írt remek művet. De Szabó Dezsőt nem lehet, hogy is mondjam, redukálni az íróra, vagy nem lehet elkülöníteni, vagy legalábbis számomra nem lehet. Szabó Dezső végtelenül, hát nem végtelenül, de sokkal fontosabb annál, hogy írt mondjuk egy remek művet. Szabó Dezső a magyar szellemi életből nem kioperálható, ahogy nem kioperálható mondjuk Lukács György sem, és a történelem és osztálytudat sem, mert ezek a művek a különböző megformáltságukban hatottak és hatnak, és meghatározzák azt a fajta szerkezetet, bármilyen ácsolt és bármilyen barkácsolt ez a szerkezet, amelyet a magyar szellemi, mondjuk fogalmazunk ki, a Szabó Dezsősen örökségnek nevezhetünk, vagy annak a kontextusnak, amiben mi is most beszélgetünk, és amelyben ameddig létezik esszé, politika, történetírás, irodalom, magyar nyelven, addig benne leszünk. És ebbe a kontextusba hát Szabó Dezső, ha nem is központi, de egy jelentős helyet foglal el, és a hatása, ezért említettem Lukács Györgyöt, épp úgy, mint Erdély Ferencet, vagy Németh Lászlót, vagy Csóri Sándort, ott van. Tehát amikor ugye nagyon, sokszor beszélünk arról, hogy ugye a magyar magyar szellemi életnek van egyfajta polarizáltsága, van egy antagonizmusa. Sokszor ennek a metaforáját a népies-urbánus ellentétben találjuk meg. Hát ez sokkal, sokkal bonyolultabb, és nagyon sokszor vannak átkötések. Ilyen volt az, amikor 1945 után a kommunisták, egyébként művelt emberek, mondjuk Szabó Dezsőben, Németh Lászlóban próbálták megtalálni a kommunista magyar jövő szellemi előzményeit. És ma az, hogy Szabó Dezső apály van, az is jelez valamit, hogy ma egy úribb kultúra az, amely felé a nosztalgia visszatekint, és nem az a fajta népi és rengeteg ellentmondással küzdő víziója a nemzetnek, a világnak, amelyet Szabó Dezső terített elénk. Én csak ennyit tudok ezzel kapcsolatban mondani, tehát, de hát természetesen egy írónak, egy nagy írónak más a fontos, és fontos az, hogy meghatározza, hogy van egy jó munkája. Én egyébként ebben a munkában is elsősorban azt látom, azt a fajta anarchikus vagy anarchista társadalomképet, amely azt mutatja, hogy bármennyire is szeretett volna Szabó Dezső egy népi Magyarországot vizionálni, végső soron ezt az egész reménytelen, önhitt és fontoskodó magyar politikát és magyar életet, hogy ez is egy ilyen Szabó Dezsői kifejezés, a magyar élet állítja elénk. Tehát számomra ez a mű is leginkább erről szól, egyfajta látlelet a két világháború közti társadalomról, illetve arról, hogy mennyire társadalmasodott a politika, és mennyire maradt mindezen kívül az ember, a falusiak, akik ugye tetszettek feltámadni, és aztán tetszettek visszamenni a sírba, nehogy az legyen, hogy a saját gyerekeik fogják bele lövöldözni a sírokba.
Bocsánat, csak még egy mondat, ami megtámasztja egy picit ami az előzőeket, hogy én olvastam egy olyan véleményt, hogy a két világháború közötti korra három könyv volt nagyon jellemző, ami valamiképpen leírt. Az egyik a Szegfűnek a három nemzedéke, a másik Banga Bélának a Magyarország újjáépítése és a kereszténység, illetve a Szabó Dezső az elsodort falu. Ezt nem tudom, hogy igaz-e minden esetre, hát a hatását...
Hát ilyen ideológiai programadásként, hogyha az ellenforradalmi rendszert próbálják megjeleníteni, akkor igen, bár nagyon érdekes, hogy egyik sem tud reprezentatív lenni. Kezdjük azzal, hogy például a három nemzedéket Szegfű először ugye 60-i Lajosnak ajánlotta, és úgy kezdte elírni, hogy igazából leszámolás azzal a világgal, ami a dualizmus hazugsága volt, és hát azt is tudjuk, hogy Szabó Dezsőhöz hasonlóan a 30-as évektől ő teljes ellentétben volt mindazzal, ami Magyarországon volt. Egyedül Bethlen István felé volt hűséges, de hát Szegfű Gyula végén illegalitásba ment, bújdosott, és hát részt vett a náci ellenes ellenállásban.
Gyuri?
Igen, hát ez a zsákutcás magyar gondolkodás, Bibó, ez azért egy európai gondolkodás és zsákutcás. Hát ebből lett a fasizmus, ebből lett a nácizmus, és hát Magyarország benne volt Európában ebből a szempontból. De az, hogy reprezentatív lenne, hát a hatásaiban pusztító volt, de a reprezentáns alakjai ennek a két világháború közötti gondolkodásnak mégiscsak József Attila, meg Illyés Gyula jobb versei, meg Szabó Lőrinc jó versei, Babits alapállása és a többiek. Tehát nem stimmel, nem stimmel, meg aztán jönnek a többiek, Radnóti meg a többiek. Tehát nem stimmel az, hogy ez a Szabó Dezső féle, meg hát mások által is gyakorolt embertelen szemlélet, ez kizárólagos lett volna egyrészt. Másrészt, ami Lukács Györgyöt illeti, Lukács Györgynek nem volt hatása a magyar kultúrára, már bocsánatot kérek, egy szűk filozófus körre volt, és az igazi nagy műveinek egyáltalán nem volt hatása, például a regény elméletének, meg a dráma elméletének, amit még a marxista korszaka előtt írt. Az, hogy neki Szabó Dezső megfelelt volna bizonyos szempontból, az már a kommunista, vagy inkább bolsevik kultúrpolitikának tekinthető, és hát ez szintén antiszemita volt a maga módján, sőt, már bele volt a magyar munkásmozgalomba építve az antiszemitizmus. Tehát ez nem egyszerűen jobboldali, baloldali kérdés, hanem hát ez egy funkcionális problémája volt a magyar, meg a kelet-európai, meg egyáltalán az európai fejlődésnek. Tehát, hogyha én azt hangsúlyozom, hogyha van egy írónk, és annak van egy remek műve, akkor azt kell megőrizni, és azt kéne propagálni, hogy azt olvassák el az emberek, és nem ezeket a rettenetes uszító műveket. Én csak ennyiben képviselem az irodalomnak az érdekeit, mert úgy gondolom, hogy a remek művek azok megérdemlik, hogy emlékezzünk rá, megérdemlik, hogy propagáljuk őket, a többi meg nem érdemli meg. Én nekem ennyiben van eltérő véleményem.
Nem hiszem, hogy itt ellentétek vannak közöttünk, csak hát amiről a Pali beszélt, az az, hogy van egy történelmi emlékezet, van egy nyoma társadalmon, amiről viszont beszélni kell, akkor is, ha nem tetszik nekünk. Hát ennyiben viszont engednek, hogy egyből szembeszálljak veled.
Nem, az, amiről hát a Pali is mondta teljes joggal, hogy Szabó Dezsőt már nem olvassák. Én meg szeretném, ha a feltámadás makucskánt olvasnák.
Igen, legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen Hatos Pálnak, köszönöm Spiró Györgynek. A műsor Cselmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.